Magasztalva legyen az Úr neve azért a nagy kiváltságért, hogy itt lehetünk összegyűlve, az ő nevében összegyűlten, hallhatjuk az ő szavát, és nem csak ennyiben, hanem belsőleg lépést is tartunk azzal, megosztozunk abban, amit Isten tesz, és szívből hiszünk abban, amit végez, ahogyan már hallottuk is. A magam részéről én is szeretnék mindenkit szeretettel üdvözölni az Úr drága nevében. Különösen örülünk annak, ha keletről érkeznek testvéreink, és meglátogatnak bennünket. Isten áldja meg őket közöttünk, és bőségesen osszon mindenből, hogy mindenki Isten ígének és áldásának teljes mértékét vehesse magával. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ő egyengeti az utakat, kinyitja az ajtókat, lehetőséget ad arra, hogy az íge terjesztve lehessen, és arra is, hogy a vaskapuk megnyíljanak, és valóban reméljük, hogy még sokan, hogy még sok minden jobb lesz a közeljövőben, úgyhogy az Úr ígéje akadálytalanul terjedhet, amíg el nem érik a Föld végső határait, és az Úr haza nem hívta az öveit, és el nem jön újra, hogy magához hazavigye őket az ő dicsőségébe. Hasonlóképpen szeretnénk minden más részvevőt is szívesen üdvözölni, különösen azokat, akik először vannak itt. Isten áldjon meg titeket, áldjon meg mindannyiunkat. Valóban láthatóan, ahogyan akkor tette, amikor kegyelmes volt az ő népéhez, amikor az ő népe az ő akaratában találtatott, az ő útjain járt, és meg voltak győződve arról, hogy Isten közöttük lakott, járt, munkálkodott. Ha tekintetbe vesszük az Ószövetséget, valóban voltak különböző idők, az áldás ideje, az engedelmesség ideje Isten népe körébe, és voltak a nyomorúság, a fogság, az elhulcoltatás, a megaláztatás, az engedetlenség ideje is megvolt. Az üdvösségtörténet és a történelem folyamán különböző idők léteztek. Ugyanez lehet a helyzet a személyes életünkben is, és az élő Isten gyülekezetének az életében is. Szeretnénk elérkezni egy olyan időszakba, amikor Isten megállt minket. Egy olyan időszakba, amelyben az ő tetszése megnyugszik rajtunk, örömöt érez felettünk, és valóban megállhat bennünket. Úgy vélem, a legjobb úton vagyunk, és ebbe az irányba haladunk, hiszen nem tehetünk többet, mint Isten iránt hitet tanúsítani. És ott van az íge, azt hiszem az 1. János 5. fejezetében, a 10. versben ez áll: aki nem hisz Istennek, vagy Istenben, az hazuggá teszi őt. Amikor Isten mond valamit, és az emberek nem hisznek neki, vagy nem hiszik el azt, amit mondott, akkor hazugnak állítják oda őt. Ugyanúgy, mintha ti mondanátok nekem valamit, és én nem fogadnám el, nem hinném el nektek. Mi lenne ez? A hitetlenség bűne valóban a legborzalmasabb dolog. Ez egy közvetlen gyalázkodás a mindenható Istennel szemben. Aki nem tud hinni Istennek, az a maga bűnében fog meghalni, tudnilik a hitetlenség bűnében. És ezért, vagy ettől őrizzen meg minket Isten. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten megsegített minket, hogy hit fordulhattunk ő hozzá, és hogy megmentett, megbocsájtott nekünk, elfogadott minket, és kegyelemből az ő tulajdon népévé tett minket. Ezért igazán hálásak vagyunk az Úrnak mindenért, az ége szava terjedőben van, közhírré tétetik, az utolsók is ki lesznek hívva, függetlenül attól, hogy kik és hol vannak, és elég gyakran mondtam már, ahogy a Pál apostol esetében, úgy ezekben a napokban is, tanúvallomást teszünk magas és alacsonyak előtt. És Isten tudja, hogyan tud megmenteni, és ismeri azokat, akik hagyják magukat megmenteni, és hozzájönnek. A választás amúgy sem rajtunk múlik, mi az ige hirdetéssel lettünk felruházva vagy megbízva. A többi már Isten és az emberek között van. Hogy elfogadják vagy elutasítják, igent vagy nemet mondanak, azt nem tudjuk befolyásolni. De egy dolgot megtehetünk, hogy továbbítjuk Isten nagyszerű ajánlatát, és szívélyesen meghívunk és közhírré tesszük. Hagyjátok magatokat megbékélni Istennel. Isten megbékélt az emberiséggel a Golgotai kereszten, ami Urunk Jézus Krisztusunkban. De most a felszólítás így hangzik. Hagyjátok megbékélni magatokat Istennel. Ő megbékélt velünk, de most mi vagyunk azok, akik el kell fogadnunk a megbékélést, és szívünkből köszönetet kell mondanunk érte. Amint mondtam, nagyon jó dolgokról tudunk beszámolni ebből a három országból. Mint ahogy korábban a közép-afrikai országokból, úgy tűnik, hogy Isten az elmúlt években különös módon meglátogatta ezt a kontinenst. Az emberek tömegével özönlenek össze, hogy meghallgassák az Úr szavát. Különösen Abidjanban is áldott összejövetelénk voltak. Sok testvér érkezett különböző helyekről, a szomszédos országokból, hogy meghallgassák az Úr szavát. A kérdések meglettek válaszolva, ami nem volt elég világos, az tisztázódott, és én mindig újra hálás vagyok azért a kapcsolatért, amit kaptunk Isten ígéjével szemben. És majdnem azt merem mondani, és nem nagy képűségből, és nem arroganciából, velem is sok minden megtörténhet, mindazonáltal az elszakadás, az Isten ígéjétől való eltávolodás számomra lehetetlennek tűnik. Az ígének egy része lettem. Az íge én bennem van, és én az ígében vagyok. Az ígétől való elszakadás nem szabad lehetséges legyen Isten igazi gyermeke számára. Mert az íge a mag, és azt mondja, ha a mag benetek marad, első János, akkor nem vétkezhetünk Isten ellen. És persze azt is, hogy Isten ígéje örökre megmarad úgy, ahogyan hallottuk is. És az Úr Jézus azt mondta, ha az én szavaim megmaradnak ti bennetek, maradandóan, nem csak, hogy halljátok, fejtegetitek őket, hanem, hogy bennetek megmaradnak, kinyilatkoztatássá válnak bennetek, ha az én szavaim megmaradnak ti bennetek, és ti én bennem maradtok. Ez a lényeg, amire meg ezekben a napokban. Kupfer testvér előzetesen mutatott nekem egy brosúrát a különböző egyházak, szabad egyházak és közösségek hosszú listájával, és én gyorsan vetettem rá egy pillantást, és ahogy Rusz testvér már említette is, ezek az emberek, ezek a szólamok mind hangosabbak lesznek. Milyen hálásak lehetünk, hogy Isten szólt hozzánk az ő igén keresztül. Nem az számít, amit ez vagy az az irányzat mond, hanem az, amit Isten az ő igében meghatározott, az kötelező ránk nézve. A végén úgyis minden Isten ígéje szerint lesz megítélve. Két közlemény. Újra és újra megkérdezik tőlünk, hogy nem lehetne-e gyakrabban megünnepelni az úrvacsorát közöttünk. Azzal vigasztalhatlak benneteket, hogy október első hétvégén lesz úrvacsoránk, ha Isten is úgy akarja. Mi is szeretnénk gyakrabban megünnepelni, de valószínűleg kezdettől fogva éreztem benne a Szent Szellem vezetését. Nem akartam semmiből egy önmagában ismétlődő formaiasságot csinálni, hogy szokássá váljon valami is. Nem akartam ezt, ez nem is az én természetem. De az év során és különleges alkalmakkor elég gyakran megtartjuk az úrvacsorát, a páskát, vagy a páskát sem ünnepelték meg minden vasárnap vagy minden szombaton. Ellenben az úrvacsorát, vagyis a kenyértörést, ahogy másképpen is van megnevezve, az ős kereszténységben minden nap megünnepelték itt-ott a házakban. Erről az apostolok cselekedeteiben olvashatunk is. Nincs közvetlen szabályozás erre vonatkozóan, hogy milyen gyakran legyen megünnepelve. És én azon vagyok, hogy amikor megünnepeljük, azt áhítattal történjen, hogy egész szívünkkel benne legyünk, és hogy a Golgota mindig újra a szemünk elé kerüljön, legyen állítva, nevezetesen az, ami ott történt. Hadd térjünk át az ige megtekintésébe. Amint tudjátok, itt ezen a helyen engedelmeskedünk annak az ige szavának, amit Pál apostol az akkori gyülekezethez intézett. Krisztus ígéje gazdagon lakozzék közöttetek. Nem hiszem, hogy történeteket hallottatok itt hirdetni, hanem Isten ígéjét hallottátok újra és újra, mert az lett itt közhírítéve. Nekem az a szívügyem, hogy mi az Úr gyülekezeteként megértsük, hogy nem csak meghallottuk az igazságot, hanem meg is értettük azt, hogy Isten vissza akar minket vezetni az isteni rendhez, ahogy az ígében meg van írva, és valóban a hit legszentebb alapjára fel akar építeni minket, nem csak mint egyéneket itt és ott, hanem az egész gyülekezetet fel akarja építeni. Az első Péter második fejezetéből olvasok. Az első Péter második fejezetének 3-5 terjedő verseket. Ha valóban megízleltétek, felnyitottátok-e már, mint 1. Péter 2:3. Ha már valóban megízleltétek, hogy az Úr barátságos, megkérdezhetem-e tőlünk, hogy megízleltük ezt? A Zsoltáros azt mondta, kóstoljátok meg, és lássátok, milyen barátságos vagy jóságos az Úr. Itt fel van téve a kérdés, vagy annál inkább, mint tény és valóság elénk van állítva, ha valóban megízleltétek-e már, hogy az Úr jóságos, vagy barátságos. Ha közeledünk ő hozzá, az élő kőhöz, akit bár az emberek haszna vehetetlennek, elvetettek maguktól, de Isten előtt egy kiválasztott drágakőnek számít. Így tehát ti magatok is élő kövekként felépültök egy szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokat mutassatok be, amelyek kedvesek az Istennek Jézus Krisztus által. Egy építkezés van folyamatban. Azokkal, akik megízlelték és látták, hogy milyen jóságos az Úr. Isten jósága, az ő barátságossága láthatóvá vált előttünk, írja Pál apostol Titusnak. Isten jóindulatú az emberiséggel szemben Jézus Krisztus, ami Urunk által. Jóságosan, barátságosan, szeretettel, kegyelemmel fordult felénk, és mi megízleltük, megtapasztaltuk, és hálásak vagyunk érte. Ez azonban még csak a kezdet. Hadd közeledjünk akkor hitben ő hozzá, az élőkőhöz, ahhoz, akit az építőmesterek elutasítottak, megvetettek, ahogy minket is elutasítanak. Nem létezik olyan igaz hívő, aki ne lett volna már visszautasítva, vagy megvetve, úgy, ahogyan Krisztus a sarokkő is vissza lett utasítva. Sehol sem volt hely az ő számára. Az emberek azt mondták, nem tudjuk azt sem, hogy honnan származik ez. Rollunk sem tudják az emberek, hogy hová tartozunk. Ha ebben a városban, ebben az országban megkérdeznének, biztosan azt a választ kapnánk, hogy ez valahogy egy nemzetközi szekta, és ezzel ez is lenne intézve a dolog. Ugyanúgy, ahogy Krisztus, az élő építőkő nem illeszthető be semmilyen más épületbe, és nem volt számára hely, úgy mindazok számára sem, akik közeledtek hozzá, és valóban megtapasztalták, és megízlelték, hogy ő jóságos és barátságos, és volt egy találkozásuk vele, ők sem illeszthetők be sehová. Egyedül abban az isteni épületben, amelyről maga Jézus Krisztus azt mondta, én magam akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokolkapui nem fognak diadalmaskodni rajta. A továbbiakban itt folytatódik ebben a szövegben, amit az emberek ugyan hasznavehetetlennek visszautasítanak, de Istennél egy kiválasztott drágakő. Számít. Aki az embereknek akar tetszeni, az nem tud Istennek tetszeni. Így ír a Pál apostol a Galata levél első fejezetben, valószínűleg a 10. versben. Ha még mindig az embereknek akarok tetszeni, akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Meg kell hoznunk a döntést, és hiszem, hogy mindazok, akik valójában megízlelték, hogy az Úr kedves, barátságos, akik valóban megtapasztalták Istent az ő kegyelmében, megszabadultak az emberektől és azok tanításaitól, és az Úrhoz lettek vezetve, összekapcsolódtak vele és az ő ígéivel, ez időre és az örökkévalóságra nézve. Nem lehet mindkét oldalon sántikálni. Abban a pillanatban, amikor az ember valóban megtapasztalja és átéli Istent, az kedvtelését leli azután az Úrban. Hozzá lesz csatolva, mint egy élőkő, és pedig megalapozottan a sarokkőre, Jézus Krisztusra, ami Urunkra. Hadd olvassak itt még tovább, az 5. verset. Így ti magatok is élőkövekként épüljetek fel egy szellemi házzá, egy megszentelt papsággá, hogy szellemi áldozatokat mutassatok be, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Itt fel lehetne tenni emberi értelem szerint a kérdést, vajon hogyan legyen az lehetséges, hogy egyfelől építőkövek vagyunk, hogy belegyünk illesztve ebbe az épületbe, másfelől pedig szellemi áldozatokat mutassunk be, amelyek Istennek tetszenek. Avagy végrehajthatunk-e két feladatot, szeretteim, amikor a Szentírást olvassuk, és konkrétan, ami Urunkra utalón olvassuk azt, akkor ő sok minden volt, és sok minden folyamatosan is. Ő volt a bárány, aki megöletett, főpapnak is kellett lennie, szószólónak és közbenjárónak is. Ő sok minden kellett legyen, és még ma is sok minden. Mi sok oldalú feladatokat teljesíthetünk. Mindössze az számít, hogy Istennel kezdjünk el valamit. Ó, bárcsak mindannyian megkóstolhatnánk, mennyire jóságos és barátságos Isten, hogy valóban átéltük volna Istent, hogy aztán el tudjuk végezni az egyes feladatokat, a funkciókat. Szeretnék felolvasni tovább a Júdás leveléből. Júdás levelének a 17. verstől. Itt nem csak egy csodálatos szava van az ékének, hanem egy mély figyelmeztetés szava lett itt megírva. A Júdás levelét a 17. verstől olvassuk. Ti pedig, szeretteim, maradjatok folytonos emlékezettel azokra az ígékre, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai szóltak annak idején. Hiszen tudjátok, hogy mi előzte meg ezt a kijelentést, hogyan lett leírva az állapot, hogy ez milyen lesz az utolsó napokban, és amilyen már akkor is volt. Az idők ugyan nem változnak túlságosan nagyon, minden megmarad a régiben, csak még rosszabb lesz. Júdás már akkor azt mondta, jaj nekik a 11. versben, jaj nekik, mert lázadásukkal a Kain útjára léptek. Hagyták magukat Bálám tévedésébe belegabaitani a haszonszerzés érdekéből, és lázadásukkal vesztükbe sodorták magukat, mint egykor Kóré. Egy egész jegyzék következik, majd Isten embere, Isten igaz gyermekeihez fordul, akik nem engedték magukat eltéveíteni vagy megtéveszteni, hanem akik megmaradnak az ígében, és akikben az íge is megmarad. A figyelmeztetés a következő. Ti pedig, szeretteim, tartsátok gondosan emlékezetetekben azokat a szavakat, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondtak annak idején. Ők azt hirdették nektek, hirdették nektek azt, hogy az utolsó időkben gúnyolódok fognak megjelenni, akik az istentelenséghez idomított hajlamaik szerint járnak. Ezek azok az emberek, akik szakadásokat okoznak, lelkületes, érzelmi emberek, akikben nincs meg a szellem. Anélkül, hogy erőszakot alkalmaznák a Szentíráson, bátorkodom azt a megjegyzést itt megtenni, hogy nem mindenki azok közül, akik azt állítják, szellemmel vannak tele, hogy a szellem is rendelkezik velük. Megértettétek-e, hogy mi legyen ezen keresztül kifejezésre juttatva? Mindazok, akiket Isten szelleme nemzett, újjászült, betöltött, akik ellettek pecsételve Isten szellemével, azokat Isten szelleme igazgatja, és mindazok, akiket Isten szelleme igazgat, és kizárólag csak ők, és nem a többiek Isten gyermekei. És az Isten szelleme elvezet minden igazságra, és Isten ígéje az igazság. És a szellem, a Szent Szellem, az igazság szelleme. Így ábrázolja, vagy így van János evangéliumában ábrázolva. A 20. versben ez áll. Ti pedig, szeretteim, a hit legszentebb alapjára támaszkodva építsétek fel magatokat, imádkozzatok a Szent Szellemben. Mi a hitnek ez a legszentebb alapja? Jézus Krisztus, a mi Urunk. Mert így írta Pál apostol, senki sem tud egy más alapot lefektetni, mint amelyik már le lett fektetve. Az íge szava az Úr szeretetjeihez van intézve, azokhoz, akik megízlelték, milyen jóságos és barátságos. Akik megtapasztalták, illetve átélték az ő irgalmasságát és szeretetét, és akik Isten gyermekévé váltak. És Pál apostol ebben a tekintetben is azt írja, hogy alakítsátok életeteket Isten engedelmes gyermekeiként. Lehet valaki Isten gyermeke, és mégis engedetlen. Lehetünk Isten gyermekei, és engedelmesek is. Ó, ezt mindenképpen fel kell fognunk. Megértettétek-e, hogy Isten engedelmes gyermekeiként, Isten akarata szerint alakítsátok életeteket? Ki akar közülünk engedelmes lenni? hiszen az ellenszegülés, az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne, az önakarat, az önfejűség pedig olyan, mint a bálványimádás, és mennyi akaratos önfejűség, amelyhez engedetlenség társul, található az egész vallásos világban, és talán itt-ott még közöttünk is. Bárcsak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy mindkettő ne legyen többé fellelhető, sem az akaratos önfejűség, sem az engedetlenség. Létezik ez a 3-4-5 Lucifer akaratos önfejűsége az ő bukása előtt, amikor akaratos önfejűségből azt mondta, fel akarok menni az Istennek hegyére. Akaratos önfejűséggel akarom. Aztán hirtelen, amikor utoljára mondta akaratos önfejűséggel, hogy egyenlővé akarom tenni magamat a magasságossal, elbukott. Van egy olyan én akarom akaratosság, amely nem Istentől származik, és ezzel szemben ott van az isteni én akarom. A zsidókhoz írt levélben elolvashatjuk. A könyvtekercsben meg van írva róla. Azért jöttem, hogy a te akaratodat cselekedjem, ó Istenem, és a te akaratodat cselekedjem, ez az én élvezetem. Itt az Isten akaratával szembeni engedelmesség fejeződött ki, és az Úr Jézus azt mondta, ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Ezt az emberfiaként mondta, ez számunkra is nagyon fontos. Ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Aztán vissza a zsidókhoz írt levélhez. Ebben az ő akaratában egyszer s mindenkorra megszenteltettünk. Talán fel kellene olvasnom, könnyen meg kellene találnom ismerős ige szakaszok. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, zsidókhoz írt levél 10. fejezet a 7. verstől. Akkor azt mondtam, íme, azért jöttem, mert megvan írva rólam a könyvtekercsben, hogy megtegyem a te akaratodat, ó Istenem. Avagy megértettük ezt, most Isten minden gyermekére alkalmazva, mi is azért vagyunk itt ezen a földön, hogy Isten akaratát teljesítsük. De mielőtt teljesíteni tudnánk Isten akaratát, tudatában kell lennünk annak, hogy mi az Isten akarata velünk kapcsolatosan. Majd itt a 8. versben így folytatódik. Miközben az elején azt mondja, véres áldozatot és ételáldozatot, égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem akartál, és nem voltak a te tetszésedre. Noha mindezek az áldozatok a törvény szerint lettek bemutatva. Utána így folytatja. Íme, meglásd, azért jöttem, vagy jövök, hogy megtegyem a te akaratodat. Eltörli így az elsőt, hogy a másodikat érvényesítse helyette. Nem a véres áldozat és az ételáldozat, nem az, amit mi fel tudunk ajánlani, hanem Isten bárányának egyedülálló módon felajánlott áldozata által Isten akarata emberi formában beteljesedett, illetve végre lett hajtva itt ezen a földön. És nekünk mindannyiunknak alá kell vetnünk magunkat ennek az Isten akaratának. És akkor itt áll a dicsőséges vers. Igen, minden vers dicsőséges, de most a 10. vers. És ezen az akarat következtében lettünk megszentelve Jézus Krisztus testének egyszer s mindenkorra való felajánlása vagy áldozata által. Mert megvan írva az is, hogy megszentelődés nélkül senki sem látja meg az Urat. De arra kérlek benneteket, és ezt nem csak nektek mondom, hanem önmagamnak is. Ez összefüggésben áll Isten akaratával. Amikor megszentelődésről beszélünk, akkor az nem olyan megszentelődés, amit te és én egy kicsit működőképessé tudunk tenni önmagunkban, bennem benned, hanem az isteni megszentelődés az igazságban. Szenteld meg őket az igazságban. A te ígéd az igazság, hogy az isteni íge igaz, hogy az íge isteni igazságától keresztül legyünk hatva, a hatalmában kerítsen bennünket, mégpedig minden feltételek és korlátozások nélkül. És Isten ígéje beteljesedjen bennünk. Visszatérve a Júdás levelének 20. verséhez, még egy kicsit tovább. Ti pedig, szeretteim, a hit legszentebb alapjára támaszkodva, építsétek fel magatokat, imádkozzatok a Szent Szellemben. Ó, bárcsak megajándékozhatna minket Isten azzal, hogy a Szent Szellemben imádkozzunk. Pál apostol azt írja a Korintusiaknak a 12. fejezetben, aki szellemben imádkozik, az titkokat beszél Istennel, és a szellem olyan dolgokat juttat kifejezésre, amelyeket mi nem is tudhatunk. Isten azt akarja, hogy az ő gyülekezete egy szellemmel telt, szellem által felhatalmazott, szellem által vezetett, szellemmel elpecsételt gyülekezet legyen. És ez az ő gyülekezete valóban. Egy másik gyülekezete nincsen neki, mert az Efézus 1.13. versben és az Efézus 4.30. versben úgy van megírva, hogy elpecsételtettünk, miután az igazság ígéjét befogadtuk. És az igazság szava Isten ígéje. Nem az értelmezések, hanem valóban az íge, mint az eredeti, amely Istentől származik az ő ajkáról, az ő szájából. Aztán itt a 21. versben azt mondja, és ezáltal őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében. Itt ismét egy pont. Térjünk vissza a rómaiakhoz írt levélhez. Ott Pál apostol azt írja, mivel az Isten szeretete kitöltetett a mi szíveinkbe a Szent Szellem által. A Szent Szellem kiáradása nélkül nincsenek sem a Szellem gyümölcsei, sem a Szellem ajándékai. És a szeretet a Szellem egyik gyümölcse. Egy gyümölcsnek azonban növekednie kell. Előzőleg a termőföld is elő kell legyen készítve, hogy létrejöhessen egy növekedés, és ezáltal őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, teljes bizalommal várva, ami Urunk Jézus Krisztusunk irgalmasságára, amely elveszett bennünket az örök életre. Aki megtapasztalta az irgalmasságot, az gyakorolni is fogja az irgalmasságot. És a hegyi beszédben írva van, üdvösségre vezető állapotban vannak az irgalmasok, üdvösségre vezető állapotban vannak a békességszerzők. Ismételten az üdvös állapot. Üdvös állapotban vagyunk mi, ha bele lehetünk mi is illesztve ebbe a felsorolásba. Nem árt időről időre elolvasni a hegyi beszédet is, hogy összevessük, hogy az már igaz-e ránk nézve is, vagy bizonyos pontokon még változtatni kell a helyzeten. De most egy különös vers következik, és pedig a 22. és azután a 23. vers is. És azokkal, akik bizonytalanságban, kétkedő állapotban vannak, részvétet gyakoroljatok. Ragadjátok ki őket a tűzből, és így mentsétek meg őket. A többiek iránt viszont tanúsítsatok részvétet félelemmel, utálva, megvetve még azt a ruhát is, amelyet a testük beszennyezett. Az isteni könyörület nem fogja tűzbe lökni a testvért vagy a testvérnőt, hanem ki fogja ragadni őt, kirántja őket onnan. Azokat tudnillik, akik bizonytalanságban, kétkedő állapotban vannak, azokat nem szabad elítélnünk, azoknak nem szabad olyan lökést adnunk, hogy elessenek. Azokat meg kell ragadjuk, hogy kirántsuk őket, nehogy a tűzbe essenek. És amikor tűzről beszélünk, akkor az első Korintus 3-ban található ígét kell elolvasnunk hozzá, mert ez már az ítélet napjára van utalással, nem csak az elveszett állapotra, hanem egyszerűen vannak emberek, akik nem képesek, mert meg vannak kötözve, és nem tudnak segíteni önmagukon, hogy akkor majd segítséget kapjanak. És egyébként itt utalás van adva az épületre is, illetve a lerakott fundamentumra is. 1. Korintus 3, a 10. verstől. Az Istentől kölcsön kapott kegyelem szerint én, mint gyakorlott építőmester, leraktam az alapot nálatok, egy másik pedig épít rá. De mindenki lássa, hogyan épít rá tovább, mert egy más alapot, fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely már meg lett vetve, amely Jézus Krisztus. Aztán terjedelmesen be van számolva arról, hogyan lehet építkezni. Különböző módjai és típusai vannak az építkezésnek, és aztán ez a szövegszakasz a következőképpen zárul le a 15. versben. Ó, ehhez mégis a 13. vers utolsó részét is el kell olvasnunk. A vers utolsó része, a 13. vers teljes egészében. Minden ember műve nyilvánvalóvá lesz az eljövendő időben, mert az ítélet napja nyilvánvalóvá teszi, mert tűzben, mint tűzben nyilatkozik meg, és hogy milyen jellegű minden ember műve, azt maga a tűz fogja kipróbálni, vagy megállapítani. Amikor itt az áll írva, hogy az egyik fával, szénával és szalmával építkezik, akkor ez a tűzre való dolog. A tűz pedig elég gyorsan véget vet az ilyen jellegű építményeknek. De ha az összetétel arany, ezüst, drága kövek, és itt különösen a Jelenések könyve 3. fejezetében írott íge szavakra gondolok, az utolsó írott levélben, ahol ez áll, azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben finomított aranyat. És a mi hitünk értékesebbnek kell bizonyuljon, mint a tűzben finomított arany. Isten tehát meg akar ajándékozni bennünket egy igazi, egy valódi hittel. És eszembe jut egy másik szava az ígének, egy Zsoltárban van, ahol ez van megírva, hogy Isten ígéje 7-szeresen meg van tisztítva. Amen. Nekünk, akik hiszünk Isten ígéjében, be kell mennünk ebbe az isteni megtisztulásba. Részt kell vennünk benne, és át kell mennünk rajta. Mit ír Dániel? Sokan el lesznek különítve, rendbe lesznek hozva, és megtisztulnak. Elegendő bibliai ígeszakasz van, amely ezt bizonyítja és kimutatja. Ami nekem itt igazán fontosnak tűnik, az ez a vers, hogy azokkal, akik még nem képesek, akik még nem látják azt, amit mi látunk, még nem állnak ott, még nem. Tudjátok, hogy mire gondolok? Hogy türelmeseknek kell lenni velük szemben, lennünk velük szemben, és nem szabad felrúni a kétségeiket nekik. Mennyi türelme volt már Istennek veled és velem? És mennyi türelme lesz még velünk? Hadd legyünk türelmesek egymás iránt is, hogy egy igazán bensőséges együttérzés ösztönözzön bennünket. És ahogy már gyakran mondva lett, az igazi szeretet nem szavakban áll, hanem tettekben nyilvánul meg. Legyen részvétetek velük szemben, és ragadjátok ki így őket a tűzből. Ne toljátok oda bele őket, hanem húzzátok ki őket inkább. Ne ítéljétek el őket, segítsetek nekik. Isten olyan embereket akar faragni belőlünk, akiket fel tud használni, akik megtalálják a megfelelő szavakat a megfelelő időben, a megfelelő helyen, hogy kimondják azt, hogy másokon segíthessenek. Visszatérve ezzel a szent megalapozás és Isten építményének a gondolatához, Szeretném felolvasni a jól ismert ígét az 1. Timóteus levél 3. fejezetéből. 1. Timóteus 3. fejezetének a 15. verse. Itt azt írja Pál apostol hűséges munkatársának, amennyiben viszont mégis késnék az eljövetelemmel, úgy légy tisztában azzal, hogyan kell viselkedned vagy forgolódnod az Isten házában, amely az élő Istennek a gyülekezete, az igazság oszlopa és fundamentuma, vagy erős bástyája. Máshol a zsidókhoz írt levélben az apostol azt írja, Isten háza mi vagyunk. Talán fel kellene olvasnom ezt is. A legjobb, ha felolvassuk a bibliai részeket, és nem csak idézzük őket, mert nagyon gyorsan megtörténhet, hogy mást mondunk annál, ami le van írva. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet, a 4. versétől kezdve. Mert minden ház fel van építve valaki által, de az, aki mindent előállított, a világ mindenség építője, az Isten. Ami pedig Mózest illeti, ő ugyan hűséges volt az ő egész házában, de mégiscsak, mint szolga, hogy tanúságot tegyen azokról a dolgokról, ami kinyilatkoztatásként kellett hirdetve legyen. Ez a Mózes új szövetsége. Most az új szövetségről olvasunk. Krisztus ellenben hűséges, mint fiú az ő tulajdonháza felett, és az ő háza mi vagyunk, azzal a feltétellel, hogy mindvégig rendületlenül ragaszkodunk ahhoz az örömteli bizalomhoz és reménységhez, amellyel dicsekszünk. Rendületlenül. Ahhoz, hogy elérjük a célunkat, el kell jutnunk a végére. A félút senkinek sem használ semmit. Mit ír Pál apostol ezzel szemben a korintusiaknak újra? Aki fut, az fusson helyesen, különben nem lesz megkoronázva, és aki helyesen akar futni, tegyen le mindent, ami akadályozza, hogy így részt vehessen ebben a versenyfutásban. Nos, ezt az érdekességet is biztosan mindenki elolvasta, amikor azt a bizonyos embert az a kellemetlenség érte, hogy a legutóbbi olimpián rajta kapták bizonyos stimulánsok használatával. Ezután kizárták. Ez nem volt része a programnak. Isten játék szabályai szerint kell játszanunk, és Isten igének keretein belül kell maradnunk. Nincs más lehetőség. És már most, ha itt írva van arról, ami az új szövetségben Isten házát illeti, hogy ez a ház mi vagyunk. Péter apostol azt írja azelőtt, mint élő építőelemek vagyunk összerakva. Krisztus mégiscsak feltámadt, ő él, és Isten épülete pedig valóban egy élő épület. Ugyanúgy, ahogy az élő fejben, Jézus Krisztusban nincsenek és nem lehetnek halott tagok, ugyanígy az élő Isten gyülekezetének az építkezésében sincsenek halott építőkövek. Először is az embernek meg kell tapasztalnia, át kell élnie Istent, újjá kell születnie egy élő reménységre, és így meg kell legyen elevenítve. És csak azután lehet beillesztve ebben az épületben. Az új szövetségben van egy csodálatos, szemléletes lecke. Salamon mindenhonnan beszerezte a templom építéséhez szükséges alapanyagokat. A cédrusokat Libanonból hozta, és ahonnan csak lehetett hozni valamit, onnan elhozta. És minden fel lett dolgozva, elő lett készítve úgy, hogy végezetül, fűrészelés nélkül, kalapálás nélkül és vésés nélkül, dicsőségesen össze lehetett állítva az épület. És ahogy meg van írva, egy kalapácsütést, vésőt vagy fűrészt nem lehetett többet hallani. Ez most a mi megmunkálásunknak az ideje, és azt hiszem, hogy az íge hirdetés ezt a célt szolgálja. Nem arról van szó, hogy az egyik megmunkálja a másikat, de Isten ígéje alatt mindannyian felelősségre vagyunk vonva. De hála legyen az Úrnak, nem vagyunk kárhozatra ítélve, hanem a megítélési zsinór mértéket alkalmazni saját magunkon. Aztán felismerjük, hogy hol nincsenek rendjén a dolgok, és hagyjuk, hogy rendbe legyünk hozva, helyet adunk a helyesbítésnek, hogy aztán tovább menjünk az Úrral. Az Efézusiaknak Pál apostol ugyanebben az értelemben írja a második fejezetben ezt a mindannyunk számára nagyon ismerős ígéket, Efézus második fejezete, 20-21. verse. Felépülve az apostolok és proféták alapjára, vagy alapfalára, egy épület, amelynek maga Krisztus Jézus a sarokköve. Ő benne minden épület szilárdan egymással összeillesztve szent templommá fejlődik az Úrban. És ebben ti is együtt épültök fel Istennek egy lakhelyévé a Szellemben. Szeretteim, nem elégedhetünk meg azzal, hogy az ez időre szóló ígéüzenet ki lett nyilatkoztatva nekünk, és hogy tudomásunkra jutott az isteni ígéüzenete, még azzal sem, hogy elhisszük azt. Ehhez egy magas isteni cél kapcsolódik. Amikor beszélünk, lehet, hogy semmi sincs mögötte, de amikor Isten szól, akkor megtörténik, létrejön. Ő megparancsolja, és létrejön. Így olvassuk valószínűleg a 33. Zsoltárban, ahol ez áll. Istennek tervében van valami. A kegyelmi időszak végén kell legyen egy kegyelemben részesült sokaság, akik megtalálták vagy megtapasztalták az üdvösséget Isten színe előtt, és valóban felkészültek mindannak eredményeként, aminek a Golgotától a befejeződésig meg kellett történnie. Nem önmagunkért, de Istennek örökkévaló célja volt, hogy legyen egy menyasszonya, egy folt és ranc nélküli menyasszonya. És a végén ez létező valóság lesz. János már látomásokban látta őt a Pátmos szigetén. Látta a befejezettséget, a tökéletesítést, a fehérbe öltözött sokaságot, folt és ránc nélkül, semmi több. Minden úgy, ahogy Isten eltervezte, eltökélte, így látta a gyülekezetet a tökéletességben. És azt hiszem, hogy megértettük, hogy ennél fogva nem csak a különleges tanításokról van szó, ezek is hozzátartoznak. Az alapnak megfelelőnek kell lennie, a felépítésnek megfelelőnek kell lennie, a tanításnak megfelelőnek kell lennie, az életnek megfelelőnek kell lennie, mindennek rendbe kell lennie, de végül is nem azért kaptuk ezeket a dolgokat, hogy vitatárgyává tegyük őket, hanem azért, hogy felépüljük velünk, hogy részessé legyünk annak, amit Isten most tesz. Ahogy már elég gyakran mondtuk, hogy részt vegyünk Isten végső munkájában, amely itt ezen a földön történik. És éppen ezért küldte el Isten nekünk az ő ígéjét, és az ő ígéje által meggyógyított minket. Elküldte az ő szavát, és meggyógyította őket. Szellemileg vagy testileg nem számít. Mit mondott egyszer Branham testvér, igazán szaggatott szívvel, a legbetegebb test, amit a Földön én ismerek, ez a Jézus Krisztus teste. Olyan szétzilált, olyan megrongált, olyan megsebzett a Krisztus teste. És ez az, amiről az egész lényegében szól. Ezt a földi hűvelt egy szép napon mindannyian le fogjuk vetni, és Rusz testvér nagyon találóan olvasott fel az Ézsaiás 40. fejezetéből, kiálts, prédikálj, mit kiáltsak, mit prédikáljak. Mondja, hogy minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fű virága. A fű elszárad, és a virág elszárad. És íme semmi sem maradt meg belőle. Valamikor találtam egy fényképet, én nem vagyok az a típus, aki gyakran járt a fényképéshez, oda csak a szép emberek járnak. De amikor a gépjárművezetői jogosítványt kell megszerezni, és így tovább, akkor el kell menni oda is néha, ha muszáj. És megtaláltam a nagyon régi 1951-es jogosítványomat, megláttam a fényképet, és azt gondoltam magamban, de hát ez teljesen másképpen néz ki, mint te. Jelenleg nem úgy néz ki, mint akkoriban, nem igaz? De ez az ember útja. Mi kivirágzunk, és elhervadunk, elsorvadunk. De Isten gyermekeiként, isteni kincset hordozunk magunkban, a lelkünkben, ebben a testben, és Pál apostol már azt is mondta, nem akarok előbb levetkőzni, inkább szeretnék azonnal felöltözködni. Nem látni előbb a halált, hanem átalakulni. De akárhogyan is legyen, az isteni tartalmat magunkkal visszük. És itt Pál apostol is mond egy gyönyörű szót, ugyancsak a korintusiakhoz intézve, valahol a 19. versben. És ha földi testünk meg is fogyatkozik, a belső napról napra felerősödik. Függetlenül attól, hogy a földi testben mennyire elgyengülünk, lelkünkben énekel, Uram, újra fiatal leszek. Nem látom többé nyomát sem a nyomorúságnak, a halálnak, vagy az öregedésnek, a betegségnek, és így tovább. Akkor még nekünk is, akik már idősebbek vagyunk és öregszünk, van egy dicsőséges vigaszunk, hogy nem nyögünk és nem panaszkodunk, néha mégis hiralmas a helyzetünk, ezt őszintén bevallom, talán még nem az én esetemben, de másokéban igen. És hadd gondoljunk csak arra, hogy Isten majd mindent rendbe hoz, hogy nekünk csak át kell mennünk ezeken a dolgokon, vagy át kell mennünk ezen a földön, és aztán eljön a dicsőséges feltámadás pillanata. Pál apostol pedig azt írja, ezzel kapcsolatosan gyöngeségben van vetve, erőben feltámasztva. Romlandó testben van vetve, romolhatatlan test lesz feltámasztva. Bár csak minden helyzetben szem előtt tudnánk tartani, és a megfelelő szentírási igeszakaszokat, hogy azok alapján tájékozódhassunk. Ezek vigaszt nyújtanak nekünk, segítenek nekünk, nem csak felvédítanak, hanem megerősítenek bennünket, mert így van megírva. Arról a vigasztalásról, amelyet a Szentírás és a Szentírások adnak nekünk. És Pál az első Tessalonika 4. fejezetét a következő szavakkal fejezte be. Így hát vigasztaljátok egymást ezekkel az ígékkel. És azelőtt mit terjesztett elő, hogy az Úr Isten harsonájával, az arkangyal hangjával, és így tovább vissza fog jönni. És a Krisztusban meghaltak, feltámadnak először. És azután mi, akik élünk és megmaradunk, át leszünk alakítva. És az Úr elébe ragadtatunk a levegőjékben, és így az Úrral leszünk mindenkor. Ezután azt mondja, hogy vigasztaljátok meg tehát egymást ezekkel a szavakkal. Mindannyiunk számára vigasztalás. A vetés gyengeségben történik, és erőben a feltámadás. Egyszer egy földi test van elvetve, de feltámadni egy olyan test fog, amely már nem tud megöregedni többé, egy feltámadási test, amilyet maga az Úr is kapott az ő feltámadásakor, és amilyet mindannyian kapni fogunk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel a szavakkal. Hadd foglaljuk össze, mi is most Isten célja, tudnillik az ő gyülekezetének a tökéletesítése, amely az apostolok és proféták alapjára lett felépítve, ahol, vagy amelynél fogva maga Jézus Krisztus a sarokkő. az Úrnak valóban csak egy gyülekezete van, és ehhez az egy gyülekezethez minden más gyülekezetből mindenki hozzátartozhat, feltéve, ha szolgálják az Urat, engedelmeskednek az elhivatásnak, megízlelik és megtapasztalják, hogy milyen barátságos és jóságos az Úr. Az újjászületés által életre kelnek, majd szellemi építőkövekként beilleszthetők Isten ezen épületébe. Hiszen mi valamennyien különböző hitfelekezetekből és hitirányzatokból jövünk össze. Isten irgalmas volt irántunk is. Hiszünk abban, hogy még sokak iránt kegyelmes lesz, és még sokakat el fog hívni. Így a fájdalom jutalma, az ő fájdalom jutalma nagy lesz, és a Golgota teljes mértékben elnyeri az ő jutalmát. Én hiszek ebben. Hiszem, hogy a Golgota jutalma nagy lesz. Hiszem, hogy az Úrnak lesz egy nagy sokasága, akik hittek neki, bíztak benne, és engedelmeskedtek is neki, és vele együtt járják az útat a tökéletességig, amíg a hitből meg nem érkeznek, vagy meg nem érkezünk a látásba. Élő építőkövekből összeillesztve az ő isteni épületében, amelyben szellemi áldozatok vannak felajánlva. Júdás azt mondta, imádkozzatok szent szellemben. Ó, bárcsak! Kiárasztaná Isten úgy az ő szellemét, hogy mindenki a szent szellemben imádkozna, hogy mindenki úgy felépüljön, úgy megerősödjön és megalapozódjon, ahogyan Isten akarja. Én hiszek ebben. Hiszem, hogy a végén a gyülekezet olyan lesz, mint amilyen a kezdeten volt. És ha ott ki lett árasztva a Szent Szellem, és az embereket Isten megáldotta és felhasználta, akkor mi is számíthatunk a Szent Szellem hatalmas kiáradására. És ha akkor a szószoros értelmében megmozdult a hely, ahol össze voltak gyűlve, akkor Istennél minden lehetséges, hiszen nem ez lenne az első alkalom, hogy ez megtörténik. Emlékezzetek meg róla, azt hiszem Péter volt az, vagy Pál apostol. Minden esetre néha ez volt a börtönben, néha amaz. Mégis Péter lehetett, amikor hirtelen kinyíltak előtte a börtönajtók, és azt hitte, hogy álmodik, de nem volt álom. Isten igazi gyermekei nem álmokat tapasztalnak, nem az álmok az élményeik. Ők megtapasztalják a valóságot, ő ki lett vezetve, az ajtók kinyíltak előtte. Nekem ez nem okoz semmi gondot, vajon Istennek nincsenek a módja és eszközei arra, hogy egy ilyen zárat feloldjon és lezárjon, ő bármilyen ajtót ki tud emelni a zsanérjaiból, bármilyen börtönkaput fel tud emelni az égbe, és recsenés nélkül le tud ereszteni is. Istennek minden hatalmában áll, és kiért teszi mindezt? Az öveiért, akik bíznak benne, igazán bíznak benne, még a megpróbáltatás órájában is, és reményüket belévetik. Határozottan, hogy az Úr mindennek jó kimenetelt fog adni, veled is, velem is, mindannyiunkkal. Magasztalva és áldva legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen. Mennyi Atyám, teljes szívemből köszönöm Te neked ezt a nagy kiváltságot, hogy megengedted nekünk, hogy lássuk és megízleljük, milyen jóságos, milyen barátságos vagy Te. A Te mérhetetlen jóindulatodban kinyilatkoztattad nekünk magadat. Felismertünk Téged, tisztában vagyunk azzal, hogy Ki vagy. Ugyanaz, aki az Ószövetségben is voltál. Az Ószövetség Jáveja, az Új Szövetsége Jézussal. Ugyanaz az Úr, ugyanaz az Isten, csak azért, hogy megvalósítsa az ő tanács határozatát, testben kinyilatkoztatta magát. Szeretett Urunk, mennyire hálásak vagyunk neked, hogy megtapasztalhattuk, ami Istenünkkel való kiengesztelésünket. Megváltunk, kérünk Téged, tégy minket élőkké. Szeretett Urunk, teremts magadnak egy tiszta szívű népet, akik úgy megszentülődnek a Te számodra. Hozd létre a Te véred ereje által. Keresztelj meg minket tűzzel és szellemmel, hogy nyelveken dicsérjünk téged, hogy szívünk dicsérjen téged. Uram, te csak azt adod, ami valódi, azzal ajándékozol meg, ami igaz és valódi. És ez az, amire várunk, és ez az, amire számítunk. Hűséges megváltunk, építs te magad tovább a te gyülekezetedet. Vonj be minket is, és fejezd be ezt az épületet addig a pillanatig, amikor ki lesz kiáltva glória, glória annak, aki maga a zárókő Zerubábel kezében van. Szeretett Uram, te mindkettő vagy, a sarokkő és a zárókő, az alfa és az omega, az első és az utolsó. Tereát bíztuk magunkat. Ó, Uram, te megváltottál minket, te odaadtad értünk a te véredet és a te életedet. Itt vagyunk, szeretett Urunk. Egész népeddel együtt újból felszenteljük magunkat te neked. Könyörülj rajtunk, légy kegyelmes hozzánk, erősíts meg minket a hitben, bocsáss meg, ne rólj fel semmit, és legyen meg a te útad, a te népeddel, mindannyiunkkal. Köszönjük neked a te szavaidat a napjainkban. A te szavad nem csak egy leígért szó a Bibliának nevezett szent könyvben, a te ígét a Szent Szellem kinyilatkoztatása által élővé vált, és a megújult szívekbe íródott, kinyilatkoztatva ezekben az utolsó napokban. Hűséges Uram, milyen nagy vagy Te, milyen dicsőséges a Te neved, nagy dolgokat teszel rajtunk és a Föld minden területén. Imádkozunk, hűséges Urunk, áld meg a Te örökségedet, adj új kegyelmet, új bátorságot, új erőt, új bízalmat, új engedelmességet, hogy kövessünk Téged. Tisztában vagyunk vele, hogy Te vagy az, aki elkezdted, és be is fogod fejezni. Köszönöm neked minden testvéreimet és a testvérnőket, akik itt vannak, és mindazokat, akik nem lehetnek itt. Uram, te tudod, hol vannak mind. Áld meg a te tieidet az egész föld kerekségén, és légy te mindannyiunkkal. Ebben az órában is eléd hozzuk különleges imakéréseinket. Bármi legyen is az, különösen szeretett Wolfsburgi testvérünk feleségét hozzuk elődbe. Ó, bárcsak kinyújtanád gyógyító kezed, és megérintenéd őt, még mindig sugárzik belőled az erő, te még mindig ugyanaz vagy, magasztalva legyen a te szent neved mi közöttünk is. Bárcsak most megérintenél, meggyógyítanál, felszabadítanál, megáldanál. Köszönöm neked, hogy jelen vagy. Magasztalva legyen a szent név. Már nem vagyunk többé egy rakás romhalmaz. Isten újonnan épített háza vagyunk. Szeretett üdvözítőm, te megmutattad nekünk az alapot, mi pedig hagytuk, hogy erre rá legyünk építve. Magasztalva legyen a te neved. Az apostolok és a proféták épületén vagy alapszatán. Te vagy magad a sarokkő. Köszönjük neked, te élő köveket illesztesz magadhoz. Te kijelentetted, jertek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Én nyugalmat akarok adni nektek, a ti lelkeiteknek. Én fel akarnak frissítani benneteket. Ó, Istenem! Isten népe számára létező a pihenőhely. És most arra kérlek téged, ajándékozz meg minket, mindannyiunkat ezzel a bizonyossággal, hogy a Golgota az ő életükben is isteni valósággá lett. És hogy mi már csak a tökéletesítésre, testünk átalakulására várunk. Akkor időben, ó Uram, alakítsd át életünket, szívünket, lelkünket, hogy olyan emberekké váljunk, akik a Te útaidon járnak. Én imádlak Téged, köszönöm Neked, hűséges Uram, Te nagy dolgokat végeztél itt rajtunk. Dicsérünk Téged érte, és magasztaljuk csodálatos és dicsőséges Jézus nevedet, akiben egyedül van a kegyelem, az üdvösség és a megváltás. Sőt, akiben Isten kinyilatkoztatta magát, és akiben minden megtalálható. Ó, Uram, most már valóban emeld ránk a Te tekintetedet. Ne nézz el tőlünk, nézz ránk a Golgotán keresztül, emeld fölénk ábrázatodat, a Te áldó kezeiddel légy kegyelmes hozzánk, hogy higgyünk és bízzunk Te benned. Igen, add nekünk a Te békességedet, a Te áldásodat és a Te üdvösségedet. Hálát adunk Neked, hogy Te már megtetted, Te már elvégezted. Köszönöm Neked. Az Úr Jézus nevében. Amen.